Mennyei Atyán, köszönjük neked a te áldásaidat, gondviselő kegyelmedet. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket közösség nélkül, hanem megszólítasz, újra és újra összegyűjtesz. És ígéred azt, hogyha hallgatunk a te hívó szavadra, hogyha a te nevedben összejövünk, akkor áldásoddal, szent lelkeddel, igéd szavával itt vagy velünk. Urunk, köszönjük neked az egymással való találkozás örömét, köszönjük, hogy megőriztél mindannyiunkat az idefelé vezető úton, kérünk, vigyázz azokra a testvéreinkre, akik úton vannak, vagy akik holnap indulnak el és érkeznek közénk. De kérünk, Urunk, hogy az egymással való közösség, az egymással való találkozás örömén túl add meg nekünk a veled való találkozás örömét. Szólj mi hozzánk, ígéd szaván keresztül, erősíts bennünket. Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai esti alkalmon. Győző bácsi vagy, Tibor bácsi már bemutatott. Süller Zsolt vagyok, a Tordas gyúrói gyülekezetből. És hát ahogyan az elmúlt alkalommal is, nagy szeretettel, meg izgalommal is jöttem, készültem, mert maga a téma nagyon sokszínű, és igazán csak egy kicsin szeretét tudjuk egy ilyen esti áhítatban magunk elé idézni, felhozni. A hívők közössége Luthernél maga a téma, és az ige Máté evangéliumának 18. fejezetéből a 15. verstől a 20. Jézus így szól: ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá. Nyisd meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Eddig Isten írott igéje, eddig Jézus szavai. Kedves testvérek, először néhány szót a közösségről. Hogyha ezt a szót meghalljuk, vagy hogyha én meghallom, akkor mi jut eszünkbe, mi jut nekem eszembe. Közösség akkor is ott jön létre, ahol emberek együtt vannak, egyértelmű. Ahol szívüket valami közös gondolat, közös vágy, érdeklődési kör, közös állapot vagy célkitűzés összeköti. Olyan ez, mintha egy vékony kis sejemszál vagy fonal húzódna ember és ember között. Valami kapcsolat van a két ember között. Emlékszem rá, egy konferencián volt, amit Filis Csabán már jó néhány évvel ezelőtt, szerintem több mint 10 éve is, most, hogy itt ülünk, jut eszembe, hogy a konferenciának a vezetője végén, az egész alkalomnak a végén fogott egy gombolyagot, megfogta egyik kezében az egyik végét, és a gombolyagot odadobta valakinek, és egy útra való jó kívánságot, mondjam így, áldást mondott annak az embernek személyesen. És aztán így ment tovább a gombolyag, végső soron mindenki kezébe került többször is, és láthatóvá vált, mondhatom így, a közösség, hogy milyen szálak kapcsolnak bennünket össze, és bár ezt el kellett engedni, illetve elvágtuk ezeket a szálakat, azért mégis mindenki kezében maradt egy-egy kis darab abból a fonalból, amit emlékeztetőül elvihetett. Hát valami ilyen vékony szálak vannak ember és ember között, gondoljunk csak néhány alkalomra, például egy esküvőn, amikor különböző lelki állapotban, különböző előkészülettel, de végső soron mégis mindenki, aki az esküvőn ott van, egy lakodalmi közösségben van együtt, a közös öröm és a közös boldogság, a fiatal házaspárral való közös öröm az, ami összeköti az embereket, családtagokat, barátokat. Temetésnél, akik ott vannak, szeretetüket és szívüknek fájdalmát fejezik ki azzal, hogy ők jelen vannak, együttérzésüket a család felé, a gyász, közös fájdalom az, ami valami módon közösséget teremt ember és ember között. Gondoljunk egy olyan helyzetre, amikor vonaton ülünk, elindulunk mondjuk Nyíregyházáról Budapest felé, beülünk a vonatnak a fülkéjébe, ugye 8 ember ül le ott, általában 8 egészen különböző, sokszor egészen különböző helyről érkező, még ha egy városból is induló ember, és eleinte nagyon feszült a hangulat, vagy ha nem is feszült, akkor is egyik ember a másikával nem találja a szót, nem találja a kapcsolatot. De egy hosszabb út után, amit mondjuk egy Nyíregyháza-Budapest út megadhat, lehet, hogy a végére már közösség alakul ki. Szó szót követ, és megtaláljuk a közös pontokat, megtaláljuk a mondani valót, az üzenetet, amit a másiknak elmondhatunk. Pláne akkor, hogyha úgy járunk, mint egyszer én jártam Miskolc felé halattomban, hogy gyorsan odaérjek Miskolcra, illetve Sajó kazára, Intercity jegyet váltottam, de hát téli hideg napon befújta a szél hóval a váltókat, és vagy 2 órán keresztül rostokoltunk a síneken, és volt idő bőven beszélgetésre. Egy rövid ideig tartó közösség kialakult, és lehetne itt említeni még hosszú sorát annak, hogy hol és milyen módon élünk, élhetjük meg a közösséget, de amint látjuk, lehet ez a közösség, amit megélünk, múló, rövid ideig tartó, mint a vonaton. Lehet tartós, az életnek egy hosszú szakaszán át kísérő, mint például a családi kötelékek, a családi kapcsolatok. És lehet alkalmi, mint egy kórházban eltöltött néhány nap vagy néhány hét, ahol sokszor egyik ember a másikának, ki mennyire tud mozogni, mennyire tud segíteni, segítségére van. Lehet érdekközösségről beszélni, mint kereskedők között, akik szóba állnak egymással, végső soron egymásnak vetélytársai, de a közös érdek mégis összekapcsolja őket. És lehet lelki közösségről beszélni, lehet beszélni a gyülekezet, az egyház közösségéről. Erről a közösségről ír a 133. Zsoltár, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Címként olvasható Zsoltár fölött a testvéri szeretet áldása, vagy a testvéri egyetértés áldása. És ennek a Zsoltárnak szándéka, hogy a testvéri közösséggel, annak kérdésével foglalkozzék. Mégpedig a korabeli társadalmi életviszonyoknak megfelelően. Az ókori keleti családjog alapján a földtulajdon, jószágok, a vagyon osztatlanul örökrődött apáról fiakra. Ezért a fiak jó részt arra kényszerültek, hogy egymás mellett éljenek, és ez az együttélés bizony nem volt mindig problémamentes. Maga a Szentírás is említ ilyen történeteket. Gondoljunk csak Ábrahám és Lót történetére. Vagy gondoljunk Jákob történetére. Elmenekül hazúról Jákob, az ő testvére Ézsau haragja elől, de ott is ugye a kérdés, a csalással megszerzett áldás, mindaz, ami ehhez kötődik. A 133. Zsoltár hátterében, amit felolvastam, testvéri közösség, hús-vér, vagyis rokoni meghatározottságú. Az Áronra, Sionra való utalás ezt a közösséget viszont kiszélesíti, minden irányban, lelki-szellemi közösség irányában. És még kezdetben a közösség együtttartását, fennmaradását külső körülmények segítették, hiszen együtt könnyebb volt előteremteni mindazt, ami szükséges volt az élethez, a létfenntartáshoz. Könnyebb volt szembesülni a külső ellenséges támadásokkal, addig időközben megváltozott a helyzet, és ma inkább azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy számos körülmény ellene dolgozik a közösségi életformának, annak megvalósulásának. Számos körülmény ellene van a hagyományos értékek megőrzésének. Sajnálatosan lehet tapasztalni ezt, hogyan hal ki napjainkra sokakból az egészséges közösség tudat. Az egymásra utaltságnak érzése és biztos tudása. És ennek következtében sokak életében megindul az elmagányosodás. De ez az elmagányosodás ellentétben van Isten teremtő akaratával, aki, amikor az embert megteremti, akkor nem magányos, egyedülálló, magának való személyiséget alkot, hanem közösséget hoz létre. Úgy, ahogy ezt a bibliai teremtés történetben olvassuk, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Az embert Isten közösségre teremtette, és így aztán szükségszerűen hozzánk tartozik a mi életünkhöz, hogy tartoznunk kell valahová, valakihez szükségszerűen. Adinak egy versét hadd említsem, ugye szeretném, ha szeretnének ebben a címben is benne van, és aztán az alaphang, amit ő megad, illetve az a hang, amit végül is megfogalmaz, hogy bárcsak lennék valaki, ez sokakban benne él ma is. És aztán keresik az emberek a közösséget. Nem mindegy, hogy hol találják meg. Nem mindegy, hogy milyen közösséget találnak. Pál apostol személyes tapasztalatai alapján megállapíthatjuk mi is, 1. Korintusi levél 15. fejezetének 33. versét idézve, ne tévelyegjetek, a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. A Zsoltár szépen szól arról, hogy milyen, amikor a testvérek együtt vannak egy közösségben. Próbáltam összeszedni Luthernek a tanítása alapján, Luthernek írásai alapján, hogy ő hogyan vall, hogyan tanít, hogyan vélekedik a közösségről. És tényleg azt tudom mondani, hogy ahogy elővettem Luther műveit, meg róla szóló írásokat, egyre több helyen, egyre több felé ágazott el a közösségről szóló tanítás, és végül is úgy vagyok vele, hogy messze még a vége, hogy az egészet tudjuk, belássuk, de azt, amire jutottam, hadd hozzam itt szeretettel a testvérek elé. A kommunió, egy közösség fogalmát Luther a kiközösítésről értekezésében tárgyalja először részletesebben, és így jellemzi ennek alaponásait. A hívek közössége kettős, az egyik belső, lelki, a másik pedig külső és testi. A lelki az egy hit, reménység, szeretet Isten iránt. A testi az ezekben való részesedés, a szentségek által, ezek ugyanis a hit, reménység és a szeretet jelei. Azt a megjegyzést teszi Luther, hogy nyilvánvaló, hogy a szoros értelemben vett közösség, szentségi közösség kiterjed az emberi élet hétköznapjaira. Mondhatjuk így is, hogy szinte hétköznapi, és a lelki élet szempontjából semmiképp sem közömbös területeire. Tehát mindaz, amit megélünk gyülekezetben, annak közösségében, az nagyon is szorosan összekapcsolódik mindazzal, amit a hétköznapokban megélünk. Nagy kísértés ez sokunk hitének, hitéletének, hogy megvan a gyülekezeti élet, megvan a vasárnapi életünk, és megvannak a hétköznapok, és a kettő között, mintha szakadék lenne, mintha nehéz lenne megtalálni az átjárót. Vajon mindaz, amit a gyülekezet közösségében kapunk, hogyan jelenik meg a hétköznapjainkban? Nem hajlandó ő a lelki síkot elválasztani a teljes élet valóságtól, és ha belegondolunk, akkor érezzük, hogy ez valóban mai ügy. A közösségnek mik az alapjai? Első renden is, hadd említsem, az igét, az ige hallgatást. A gyülekezet istentiszteleti rendjéről 1523-ban írt Luther, amikor a leisingi gyülekezet küldöttei megkeresték őt, hogy tanácsot kérjenek tőle istentiszteleti életükre vonatkozóan. És ez időben Wittenbergben is téma volt az istentisztelet reformja, és Luther a maga városában elindított gyakorlatot ajánlja, vagy induló gyakorlatot ajánlja a leisingi közösségnek is. Három csoportba gyűjtve részletesen ecseteli a feladatokat, mi az, amiben változtatni kell az istentisztelet rendjén, vagy a mise rendjén, és egy általános érvényű szabályt helyez mindezek fölé. A keresztény gyülekezet soha se gyülekezzék össze anélkül, hogy abban Isten igéje ne hirdettessék, ne imádkozzanak akár a legrövidebben is. A keresztény gyülekezet soha se gyülekezzék össze anélkül, hogy abban Isten igéjét ne hirdessék, és ne imádkozzanak akár a legrövidebben is. Különös élményben volt részünk egyik teológus barátommal, amikor kint jártunk Németországban, és egy ifjúsági vezető képzőn vettünk részt, és az egyik alkalommal esti áhítatra hívtak bennünket, És az esti áhítaton elég furán éreztük magunkat, mert hát vittük magunkkal Bibliát, vittünk magunkkal az énekeskönyvet, és ez még alapvetően azt mondom, hogy így természetes, csak hogy nem kellett sem a Biblia, sem az énekeskönyv, hanem adtak mindegyikünk kezébe egy teniszlabdát, és az volt az áhítat maga, hogy valami kellemes zenére végig görgette egyik a másik hátán a teniszlabdát, és aztán itt a vége, és mi meg értetlenül álltunk ott, hogy most mi volt ez? Sem imádság, sem ige, hadd legyünk ennyire luteriek, és ne engedjünk ebből, hogy ami Isten ajándéka és üzenete nekünk, az valóban legyen a helyén. Legyen a helyén a gyülekezet közösségében az ige és az imádság szó áradatban szenvednek, vagy szenvedünk ma már sokszor. Annyi helyről, annyiféle információ, közlés jut el hozzánk. És talán ennek a szóáradatnak kapcsán sokakban megfogalmazódik az, hogy a templomokban, a gyülekezetben inkább a csendet szeretné megtapasztalni, a templomban inkább meditálni, csendet hallgatni akarnak emberek. De a csend akkor jó, ha abból Istenre való hallgatás fakad, hogyha ráfigyelek, ha előtte csendesedem el. Ha nem csupán a világ zaját próbálom meg kizárni, hanem Isten előtt próbálok elcsendesedni. Hát az ige hallgatás, az Isten előtti elcsendesedés, imádság nagyon fontos és alapja a közösségnek. És ahogyan Győző bácsi, Tibor bácsi kiemelte itt ezen a lapon, egy naponkénti találkozásokról is szól Luther, hogy jó lenne naponként megtapasztalni ezt, az ige olvasását, a közös imádságot. Ma sem vagyunk előrébb, mint akkor, mert korra, eltérő élettempóra, megváltozott társadalmi berendezkedésre hivatkozva ma szinte lehetetlennek tűnik a mindennapi istentisztelet tartása, annak a lehetősége. Pedig aki konferenciákon és találkozókon átéli a naponkénti istentisztelet, áhítat, közösség adta ajándékokat, az megérzi, hogy milyen erő és áldás rejlik bennük. Aztán végül Luther ezt az írását ugye a leipzigi gyülekezetnek azzal zárja le, hogy rengeteg tennivaló van még, de a többi teendőnket majd az idő fogja megmutatni. A fő az legyen a dologban, hogy mindent megtegyünk arra nézve, hogy az ige fellendüljön, és ne fajuljon ismét darálássá és üres szóbeszéddé. Vagyis, hogy az ige a helyére kerüljön a gyülekezetben, a keresztény közösségekben alapvető. Vajon helyén van-e a mi életünkben? Helyén van-e a mi mindennapjainkban és ünnepeinken az ige? Aztán egy másik írásában 1539-ben megjelent a zsinatokról és az egyházról szóló könyvében, vagy című könyvében ezt írja: a szent ige az az igazi szentség és az az igazi kenet, amely felavat az örök életre. A külső ígéről mondom ezt, arról, amit emberek élő szóval hirdetnek. Ezt hagyta Krisztus hagyatékként maga után, mint nyilvánvaló jelet, hogy megismerhető legyen róla az ő egyháza és a szent keresztjén nép mindenütt a világon. Az ige, és hozzá kapcsolja a szentségeket, amelyek ajándékai a közösségnek, ajándékai a gyülekezet közösségének, Krisztustól kapott ajándékok. És ezeknek az ajándékoknak valahogyan meg kell nyilvánulnia, valahogyan teret kell nyerni az életünkben, és erre nézve írja Luther, és különösen is két bibliai helyet használ fel arra, hogy az egymás közötti, ugye eddig a Isten és ember közötti, vagy Krisztus és ember közötti közösségnek az alapját említettem, de ez az ember és ember közti közösségnek is az alapja. Két igét, két bibliai helyet használ fel Luther arra, hogy a szentek egymás közti közösségét jellemezze, mint Krisztus testének Isten által egybeszerkesztett valóságát. Erről is várom Isten azt. Az első korintusi levélből, hogy a Krisztus testének tagjai gondoskodnak egymásról, ahol az egyik szenved, mind vele együtt szenvednek, ahol az egyik jól van, vele együtt örvendenek a többiek is. És a Galata levélből mindannyiunk számára jól ismert ige, egymás terhét hordozzátok, így teljesítsétek a Krisztus törvényét. Lényeges hangsúlyt helyez arra Luther, hogy Krisztus mint a fő szenvedéseinket is hordozza, és ezáltal megalapozza annak lehetőségét, hogy egymás terhét is hordozzuk. Krisztus tehát példaképe a gyülekezet magatartásának. Ilyen módon a szentek közössége is hordozza Krisztus és szentjeinek terheit és nehézségeit. Gyönyörű szép ez a kép, hogy Krisztus a fő, aki hordozza a szenvedést, aki ugyanúgy részese a testnek, és minden taggal együtt szenved, hogyha azoknak a tagoknak szenvedés jut, éppen osztály részül. És ezt hozza elénk példaként, hogy testvér a testvért, vállalja fel így. Van egy mondás, hogy ne félj, amíg engem látsz, mert ha baj van, úgy se látsz. Itt nem erről van szó. De hogy addig barát, amíg nincsen gond, amíg nincsen semmi probléma, hogyha nehézségek jönnek, akkor elillannak mellőle, mint ahogyan a tékozló fiú történetében látjuk azt, hogy amíg minden rendjén van, amíg van pénz, amíg van mit elkölteni, addig vannak barátok, és utána, ahogy kiürül a zseb, kiüresedik az élet, nem lesz, aki baráti készfogással köszöntse, nem lesz, aki körülötte legyen, nem a gyülekezet közössége, egyik a másikát fölvállalja bármilyen időben is, bármilyen terhet is kelljen a másiknak hordozni a harcot. Tehát a hívő nem egyedül vívja a maga életének terheivel szemben, nem egyedül vívja a bűn és a halál kísértésével szemben sem. A közösség tagjai állnak az ő oldalán, mert így lehet ellenállni a kísértésnek, így lehet oltalmazni, hordozni a másikat. És ez az ínségben megnyilvánul, lelki és testi ínségben egyaránt. Ugye, testi ínségben is egymásnak szolgál a közösség. Luther gyakran utal az őskereszténységre, ahol az anyagi javak egybegyűjtése szoros kapcsolatban volt a közösségnek az ünnepével, ünneplésével. Segítették azokat, akiknek kevesebb volt, akiknek az élet feltételei kevésbé voltak jók, segítették egymást. Ez a segítségnyújtás, ez a felelősségvállalás, ez túlterjed a gyülekezetnek a közösségén. Egy másik helyen így ír, talán így lenne lefordítani, hogy a szomszédnak tűzesetnél is elkötelezettje, vagyis ha a szomszédról van szó, valakiről, akivel egy városban, egy faluban, egy településen lakom, ez most nem gyülekezeti közösség, ő érte is felelősséget hordozok Krisztust követő emberként. Ez olyan nagyon természetesen hangzik, hogyha hát a másik élete veszélybe kerül, vagy másik vagyona, akkor próbálok segíteni, hogy életét megmentsen, próbálok segíteni, hogy vagyonát megtarthassa, ne veszítse el. De itt többről is van szó. Itt többről is, másról is szó van, arról, hogy őértük is szól az imádság. 14 kép megfáradtaknak és megterhelteknek, 1520-ban született Luthernek ez a lelkipásztori írása. És így ír, miért csodálkozunk, hát ha néha egy kis baj ér bennünket, lássuk meg ilyenkor az ő bajaikat is. Nem azért, hogy örvendezzünk felettük, hanem együtt szenvedjünk velük. Ők is ki vannak téve minden bajnak, éppen úgy, mint mi. Ők bizony még nálunk is szánalmasabbak, mert mind testi, mind lelki közösségünkön kívül állanak. A közösségnek, keresztény közösségeknek a felelősségvállalása, szerepe hangsúlyozódik itt. Akkor, amikor a világ felé tekintenek. És Lutherről tudjuk azt, hogy ő imádságban hordozta azokat is, akik ellene voltak, akik életére törtek. Ebben is példa volt a gyülekezeteknek, ebben is példa volt többieknek. még egy ilyen kis idézetet hadd hozzak. A keresztény hívő számára a külső emberi sorsközösség, a lelki közösség mély rétegeit tárja fel. Ez Vajta Vilmostól származik. Luther ezeket is kidolgozza. Az emberi rokonszenv elmélyül a hitbeli együttes szenvedésben, amely mintegy helyettesként hordozza azok terhét is, akik a lelki közösségen kívül élve nem ismerik és így nem használják az isteni segítség eszközeit, amely által a szenvedések is eltűrhetők. És ír egy luteri idézetet: a mi bajunk semmiség ahhoz képest, hogy ők, tudnélik az Istentől elszakadt emberek, bűneikben, hűtlenségükben, Isten haragja alatt, a sátán uralma alatt az istentelenség és a bűn nyomorult rabszolgaságában vannak. Luther tehát kiemeli ezt a szerepét a keresztény közösségnek újra és újra, hogy a világért, azokért, akik körülöttünk élünk, élnek, felelősségünk van. Egy alkalommal még csak egy ehhez kapcsolódó rövid kis történet róla, amikor súlyosan megbetegedett Smalkaldenben 1537-ben arra szólítja fel a vele levőket, hogy szorgalmasan imádkozzunk az ördöge nagy fejedelem ellen, mert a szívbéli imádságnál nincs hatalmasabb és tartósabb erő ellene. És ezért bizonyos afelől, ugye az imádságokán, bizonyos afelől, hogy ellensége is be fogják látni, mit jelentene, ha értük való könyörgése halála révén megszűnne. És így ír: ám legyen, ha meghalnék, a pápai legátus, ez a bestia, szelfelett megörülne, de örömük derekasan bepiszkolja őket, mert elvesztik majd az értük könyörgőt, aki mindeddig Isten és a világ előtt szorgalmas előimádkozójuk volt. Ennek vége lesz, és velük együtt utolér minket. Hát fontosnak találja és tartja ezt a szerepét a közösségnek, a keresztény közösségnek, hogy akik éljük és megtapasztaljuk az imádság erejét, ne csak egymásért, hanem azokért is, akik még keresők, vagy talán nem is keresők, hanem messze tévelyeknek, őértük is hangozzék, szóljon az imádság. Aztán vissza utalva a Mátéi evangéliumi szakaszra, ugye, hogyha vétkezik atyád, fia, menj el hozzá, nyisd meg négy szem közt. Erre visszatérve, milyen sokszor hiányzik ez. Legalábbis én így élem meg. Ez a négy szem közti intés, talán tapintatból, félreértelmezett tapintatból, hogy nehogy megsértsem, nehogy megbántsam a másikat. Hogy még jobban megismerjem az ő helyzetét, amiben van, még nem szólok. És sokszor talán azt veszük észre, hogy amikor szólunk, akkor meg már késő, akkor már túl messzire jutott, túl messzire ment. Tehát ez a feladat, amit Jézus itt elénk tár, ez igenis fontos a keresztény közösségekben, gyülekezetekben, hogy tudjunk egymásról is, és nagyon szépen épül egymásra, hogy először csak menj el te is, te beszélj vele. De nem arról van szó, hogy vidd egyből bíróság elé, vagy nagy plénum elé, ítéld meg, vagy pláne nem az, hogy ítéld el, hanem először te beszélj vele. Nyisd meg négy szem közt. Élünk-e ezzel? Merünk-e élni ezzel? Persze ennek megvan a veszélye is, kétségtelen, vagy az a kihívása, hogy a másik nem fogja jó néven fogadni ezt az intést. De a mi feladatunk sokszor, mint Ezékielnek feladata volt, az őrállói szerep, megmondani a bűnösnek a bűnét, a vétkét, mert ezzel ő megmenekülhet. Mert fontos az, hogy lássa, hol tévedett el, és fontos az, hogy hova kell visszatérnie, lássa meg. Négy szem közt először. Aztán egy kis körben, kis közösségben, hogyha nem hallgat rá. Ez is mennyire afelé mutat, hogy a gyülekezeten belül, és azt gondolom, hogy ezt látjuk és megéljük. Hát Tordason egy kicsi közösség, kis gyülekezet van, Nyíregyházán nyilván létszámában egy lényegesen nagyobb, és lehetne az ország különböző helyeire, településeire utalni, ahol egy nagy közösségben nem tud mindenki mindenkiről. Isten hozott. Nem tud mindenki mindenkiről, ezek a kapcsolatok nem egyformán élőek. De apró keresztény közösség, apró közösségek a gyülekezeten belül összekapcsolódnak, és egyik ember a másikát így ismeri, és tartja, tarthatja a hitben. Ennek áldását és terhét én egy alkalommal átéltem, amikor nem evangélikus, hanem egy más keresztény közösségben voltam, annak voltam tagja egy ideig, és hát már egyre nehezebben éltem meg ott a mindennapokat, vagy a mindennapi velük való találkozást. Középiskolás koromban volt ez Székesfehérváron is. Afelé terelgettek volna, hogy hát az iskola, amelyet végzel, elválaszt téged attól, hogy Krisztusnak szenteld az életedet, hagyd ott az iskolát. A család, amely a családod, elválaszt téged a Krisztustól, mert nem tud a hitben követni, hagyd ott a családodat. És amikor ennek kapcsán mondtam, hogy én nem így tanultam annak idején, nem így élem meg most sem a magam hitét, hogy ez el kéne, hogy válasszon, és ki kéne, hogy hívjon ezekből a közösségekből, és tőlük jöttem el, akkor eljöttek ugyanígy, ahogyan itt le van írva, eljöttek ketten, megkerestek is, testvéri intés, figyelmeztetés volt, amit adtak nekem is. Bár nagyon nehéz volt, de mégis azért hálás vagyok az Úrnak ezért az alkalomért, mert valóban átgondolhattam azt, hogy egy közösségből való kiválás, kilépés, és egy másik közösségre történetesen, hogy újra visszataláltam az evangélikus egyházba, evangélikus gyülekezetbe, ez mennyire fontos, hogy megfontolt, átgondolt döntés legyen, és azzal, hogy ők eljöttek, és megkerestek, és beszéltek velem, azzal, és hogy nekik meg tudtam mondani, hogy ne haragudjatok, nem a Krisztusra mondok én nemet, nem a vele való kapcsolatra, nem őtőle akarok elszakadni, hanem veletek nem tudok továbbá közösséget vállalni, akkor ez nagyon fontos volt nekem, hogy kimondjam, hogy igenis a Krisztussal közösségben, de velük nem ezen az úton. Fontos a közösségekben is, bármelyik gyülekezetre gondolunk, ez a hitvallás, ez a szeretet, ez az odafordulás, hogy tudjak a másikról, a másik hitéről, a másik életének terheiről is, merjek oda menni hozzá akkor, hogyha úgy látom, tévúton jár. Talán van még mit gyakorolnunk és pótolnunk ez ügyben is, hogy két-három szava, tanú szava említsen meg, erősítsen meg minden vallomást. És aztán a gyülekezet közössége is, milyen jó lenne, ha mernénk aztán ezután a gyülekezet közössége elé vinni az ügyet, és gyülekezeteink tudnák ezt őszintén hitben fogadni, megbeszélni, megélni, imádkozni érte. Van még bőven tennivalunk, és az az idézet, amit szerepelt a meghívón is, és a kérdés, hogy közel 500 év után sincs még erre embere, hát bizony nehéz keresni, vagy keresni könnyű, csak nehéz találni ezeket a közösségeket, ahol ez megvalósul. Próbáltam utána keresni az interneten, közösség, keresztény közösség szóra is. Előhozott olyan idézeteket, ahol katolikus és református részről írtak olyanról, hogy mik az álmuk a gyülekezet közösségéről, de ebbe azt gondolom, hogy mi magunk is bátran bekapcsolódhatunk, hogy milyen álmuk van, mi az, amit jó lenne megvalósítani, mert úgy tűnik, hogy ott hiányzik, és gondolom nálunk is, csak néhány ilyen dolgot hadd emeljek ki. Olyan gyülekezeti közösségről álmodom, ahol senkit sem ítélnek el azért, mert másképp gondolkodik vagy cselekszik, mint a másik. Olyan gyülekezeti közösségről álmodom, ahol senkinek sem kell szükségében és gondjában egyedül maradnia, mert mindenhol testvérekre lel. Olyan gyülekezeti közösségről álmodom, ahol egymással a hitünkről beszélhetünk, és azt senki sem tartja meg magának, mert mindenki felelősnek érzi magát a másikért. Olyan gyülekezeti közösségről álmodom, ahol mindenki szóhoz juthat, mert tudja, hogy azt, amit mond, azt a szeretetben elfogadják, és ez nem a bölcs szavaktól és a kiváló beszédkészségtől függ. És végül olyan gyülekezeti közösségről álmodom, ahol megpróbáljuk az evangéliumot megélni. Krisztus elénk adta ezt közel 2000 évvel ezelőtt. Luther kiemelte, hangsúlyozta, újra kincsként elénk tette közel 500 éve. Vannak ilyen kincseink, hadd bátorítsak mindenkit, éljünk velük jól. Éljünk jól a gyülekezet, keresztény közösség áldásával. Erősítsen meg bennünket ebben, ami mennyei atyánk. Imádkozzunk. Uram, te látod azt, hogy mennyi mindenben elmarad a mi életünk, a mi hitünk, mindattól, amire te hívtál bennünket. Kérünk, segíts, hogy ez ne letörjön, lehangoljon bennünket, hanem inkább arra buzdítson, arra serkentsen, hogy az igédet még jobban megismerjük, még inkább magunkénak valljuk. Erősítsen meg minket abban, hogy még inkább könyörögnünk kell, nem csupán önmagunkért, magunk gyülekezetéért, hanem az egész egyházért, ezért az egész világért is, hogy téged megismerjenek, mint többen, megtalálják a veled való közösséget, mint többen. Urunk, te látod és te ismered a mi életünket, és te ismered a mi terheinket is, amelyeket hordozunk. Segíts, kérünk bennünket, és adj nekünk bátorságot és hitet, hogy tudjuk ezt egymásra is rábízni, és tudjuk egymás terhét hordozni. Hitben keressük a válaszokat egymás kérdéseire, és magunk kérdéseire is. Segíts, Urunk, hogy a közösség, amelybe hívtál, amelybe szólítottál bennünket, áldással legyen. És hogy legyen így ezen a mostani hétvégén, ezen a presbiteri alkalmon, a Biblia iskolában. Igét szaván keresztül, testvérek hite által segíts, hogy épüljünk mindannyian. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.